Halas Rádió, a bizalom hangja.
Köszönjük a kedves hallgatókat, én Szabó Ábel vagyok, és itt van velem Szabó Kocsis János, a Tegnap Néztük magazin sorozatunkkal.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. A most induló magazin műsorunknak az a célja, hogy olyan filmeket mutassunk be, amelyek híresek, vagy a kedves hallgatók számára kedvesek lehetnek. A legkülönbözőbb műfajokból válogatunk. Most éppen egy magyar vígjátékot, egy szatírát néztünk ki magunknak, a Legényanya című filmet, amelyről Ábellel fogunk beszélgetni.
Így van, a film, amit tegnap néztünk, az nem más volt, mint a Legényanya. Te több információt gyűjtöttél ki erről a filmről, ilyen alapinformációkat oszd meg velünk szerintem.
Igen, a film nagyon komoly szereplőgárdát vonultat föl, illetve nagyon híres az operatőr, a szerkesztő, a forgatókönyvíró, igazán komoly stáb dolgozott ezen a filmen. Jelesül Svajda György volt az eredeti könyvnek, a Rátóti Legényanyának a szerzője. Magát a filmet 1988-ban forgatták, és 89-ben mutatták be fekete-fehérben. Mint említettem, ez egy vígjáték, politikai szatíra, ami a szocializmus idejében játszódik. Falvakban forgatták ezt a filmet. Jelesül Dágon, Gyermelyen és Gyarmat pusztán. Ez azért fontos, mert az egész film cselekménye, illetve a szereplők egy falusi közösség tagjai, és hát meg is figyelhető a viselkedésükbe, hogy egy kicsit, fogalmazunk úgy, hogy ne sértsek meg senkit, zártan gondolkoznak, és igazán néha falvakra jellemző viselkedést mutatnak. Érdemes még megemlítenünk, hogy Svajda György olyan filmeknek volt a forgatókönyvírója, mint például az Induló Vakterház, amelyet bizonyára sokan ismernek, de a My Fair Lady című amerikai filmmusicalnek például ő volt a fordítója. Rendezőként, íróként is ismerjük, illetve hát színházigazgató is, amit talán kevesen tudnak róla, bár hogyha azt mondom, hogy az Új Nemzeti Színháznak 2000-től 2002-ig ő volt az igazgatója, akkor azért bizonyára sokaknak beugrik az ő neve ennek kapcsán is. Érdemes megemlíteni a rendezőjét is a filmnek, aki nem más, mint Garas Dezső. Játszik a filmben, ő játsza Eperjes Károly édesapját, hát a hozzá méltó színvonalon, hogy így mondjam. A forgatókönyvírásban szintén részt vett Garas Dezső, illetve maga Svajda György is. Hát a főszereplők között olyan embereket találunk, olyan színészeket találunk, mint Eperjes Károly, aki magát a főszereplőt játsza, Kálai Ferenc, Pogány Judit, Garas Dezső, Kibédi Ervin, Eszenyi Enikő, hogy csak a legismertebb színészeket említsem meg. Timár Péter vágta a filmet, az ő nevéhez is bizony olyan filmek fűződnek, mint a Zimmer Feri. Térjünk is rá a filmre, hiszen remélem ez a stáblista felkeltette minden kedves hallgatónk érdeklődését, és remélem szívesen hallgatják majd azok is, akik már egyszer látták, mert kellemes élményeket juttat az eszünkbe. Mint mondtam, maga a cselekmény a szocializmusban játszódik. A faluban minden férfit Bélának hívnak. Egészen egyszerűen bárki, aki ebből a sorból kilóg, már felhívja magára a figyelmet, mondhatni, tilos másnak nevezni egy fiú gyermeket, mint Bélának.
Igazából ez tök vicces, mert hogy az előző rendszernek a szatírája.
Így
már
az.
Abban, hogy teljesen egyenlőek, nem szabad kilógni a sorból, mindenkinek ugyanaz a neve, tehát hogy tök vicces, hogy ilyen apróságokkal már komikussá teszik a rendszert.
Igen, nagyon jól látott, tehát a szocializmusra jellemző egységesítés és egy formába öntés, és az abból lévő kilógás különbözőség kérdése benne van a filmben. Tulajdonképpen a film gerincét adja, maga a cselekmény is később majd erre mutat, és e körül bonyolódik. Szóval röviden Rozi, akit Pogány Judit játszik, Epelyes Károly édesanyja, a fiát közfelháborodásra, a falu közfelháborodására Józsinak kereszteli el. Ez rögtön azt jelenti, hogy egy falugyűlést hívnak össze, mert ez tulajdonképpen egy felháborító esemény.
Hát azt is el kell mondani, hogy a falugyűlés általában mi hogyan zajlott.
Igen.
Elég komikus, mert hogyha olyan ügyel találkoztak, amit nehéz volt megoldani, elmentek gondolkodni.
Igen.
Ami egy kemény kocsmázást jelentett nekik.
Igen. A fő gondolkodó ember, a vezér tulajdonképpen az efféle gondolkodásban, nem más, mint Kibédi Ervin, aki az igazgatót, az iskolai igazgatót játsza. természetesen csapatostul csatlakoznak hozzá többiek, és mennek el a kocsmába. Hosszas gondolkozás után születik meg általában az ötlet, ami szatirikus. Tehát egytől egyik szatirikus a cselekmény ezen szála, és már a végén tudjuk, hogy amikor azt mondják, hogy menjünk gondolkodni, akkor jön a kocsma jelenet.
Most mi is elmegyünk gondolkodni, hallgatunk egy kevés zenét, és aztán folytatjuk a beszélgetést a legény anyáról.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Itt is vagyunk, folytatjuk a beszélgetést Szabó Kocsis Jánossal, és terítéken a Legény anya című film. Ott hagytuk abba, hogy szeretnek gondolkozni a rátóti emberek.
Igen. Az első gondolkozásra nem is kell sokat várni, hiszen a falugyűlésen, ahol megbeszélik ezt a bizonyos Józsi névre történő keresztelést, egy pad kerül a jelenet középpontjába, amely padon természetesen minden előjáró szeretne helyet foglalni, de egy helyen szűkebb a pad, mint ahányan vannak. Ez hosszas gondolkodásra, illetve lögdösödésre kényszeríti őket, míg nem Kibédi Ervin a látottak kapcsán rögtön felveti, hogy Béláim, menjünk gondolkodni, és rögtön mennek a kocsmába, ahol eldöntik, hogy a padot meg kell hosszabbítani. Na most jellemzően az emberi butaságra és a szűklátókörűségre, és hát a komikumra a pad megnyújtása kézzel történik, majd amikor ez nem vezet eredményre, akkor újra neki gyűrköznek, levéve a ruháikat, és láss csodát, a különböző ruhaneműk levetése után már rögtön elférnek a padon. Tehát végső soron egy közvetlen megoldás hozza meg az eredményt, és hát megindulhat a falugyűlés.
Igen, egyébként annyira vicces, hogy egy csomó ilyen jelenet van a filmben, ami gyerekes ötletek, amik kitalálnak, de végül is a legtöbbjük eredményessé válik.
Igen.
Csak hogy ők teljesen azt hiszik, hogy amiatt, hogy kitalálták ezt a fantasztikus ötletet, ami teljesen logikátlan is.
Igen, igen, és az ötletelés teljesen komolyan zajlik. Tehát úgy ülnek neki, és úgy hozzák meg az ötletet, mint hogyha a világ legkomolyabb dolgáról volna szó, és a világ legjobb megoldását találnák meg. Hát én nem tudok eltekinteni még azoktól a jelenetektől, ami a film elején látható. A tűzoltók egy tűzesethez vonulnak ki, azt a kapkodás fejetlenséget, amit ott művelnek, azt hiszem, hogy indító jelenetnek kitűnő. Majd pedig, amikor a falugyűlésre igyekszik mindenki, akkor a rendőrautó híján a biciklién szirénázva rohan, amiről leesik a lánc és beesik egy ablakon, majd pedig az ablakon található függönyt a fejére húzva biciklizik tovább és megy a falugyűlésre. Tehát a helyzet komikumoktól már a film eleje is hemzseg.
Egyébként én ezt így föl is írtam magamnak a filmnézések közben, hogy annyira érdekes, hogy teli van komikus gyereke poénokkal, és mégsem teszi ez rosszá a filmet.
Igen, hát,
nem
igen.
Az, hogy tök sok az ökörködés meg minden, hanem tipikusan azért, mert hogy a rátótiak ilyen bohókás emberek, teljesen beleillik a képbe.
Így van.
Igazából az indító jelenet engem az nagyon megfogott, mert hogy fölírtam magamnak, mert nagy ökörség, hogy fenék alapján választják a faluvezetőt.
Igen, igen, igen. Ezeket mind teljesen komolyan veszik, ahogy mondod, és magán a falugyűlésen is természetesen azt az állást foglalják el, képviselik a falu előjárói, hogy felháborító, hogy valakit nem Bélának hívjak. Garas Dezső, a legény anya apja, szintén nagyon sajnálkozik, de hát az asszony akaratával nem tud szembe menni. Egyébként a felesége végig kitart az álláspontja mellett, és Rozi, akit nem más játszik, mint Pogány Judit, nem enged a 48-ból. Ez később természetesen bonyodalmakat fog szülni, de a film során, a cselekmény során Eperjes végigállja az őt szekáló gyerekek és tanárok dühét. Mint kiderül természetesen, ahogy ez lenni szokott, ő a legértelmesebb, és ő a legjobb megoldásokat szülő ember. Példa erre az építkezés, ahol a falu egy része házat épít ablak nélkül, és zsákokba hordják be a fényt, mert hogy nincs ablak, ugye? Erre Eperjes azt mondja, hogy hát nincs más megoldás, mint hogy ablakot kell készíteni. Készít is egy rést, ezen felbuzdulva az egész brigád réseket épít, aminek eredményeként összedől a ház, és Eperjest elkergetik.
Én itt fölírtam pont ennél a jelenetnél, hogy ez is egyfajta szatirikus elem, hiszen már, hogy Józsinak hívják a gyereket és nem bélálnak, ez is lázadás a rendszer ellen. Hát még az, hogy ez a Józsi sokkal logikusabban és eredményesebben gondolkodik, mint bárki a faluban.
Így igaz.
És az ő jó gondolatait végül mégis
büntetik tulajdonképpen.
Büntetik, igen, és eredménytelen lesz abból kifolyólag, hogy a többi Béla nagy baromságot csinál, például pont ennél a jelenetnél, hogy összedől a háza, annyi ablakot ütnek ki.
Eperjes bosszúból kiközösítik, és elküldik traktoros iskolába, 2 éves traktoros iskolába, aminek az érdekessége, hogy katonai kiképzést kap, tehát egy darabot nem látunk abból, hogy ő traktort vezetne, hanem különböző kiképzéseken vesz részt egymagában, majd a kiképzés végeztével egy traktor várja a laktanya kapujában, aminek csak egyetlen problémája van, hogy nincsen benne motor. A kapun álló tiszthelyettes felrója Eperjesnek, hogy ez probléma, hát ez egy apróság, ezt oldja meg. Eperjes elkezdi tolni a traktort, majd pedig egy szamarat fog elé. A falu viszont ünnepli. Ünnepli, mert ő az első traktoros a faluban.
És egyébként ez tök érdekes, hogy annak ellenére, hogy Józsi és gyakorlatilag ők küldték ki a faluból, ők közösítették ki, mégis szeretettel és újongással fogadják. Az egész falu kirohan elé a kocsmából is, ami elég nehéz feladat onnan kiszakadni a Béláknak, de mégis megteszik.
Így.
Innen folytatjuk, nem sokára jövünk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Újra itt vagyunk, terítéken a legény anya, Szabó Ábellel beszélgetünk. Folytatva az előbbi gondolatot, Józsi egy eszes embernek tűnik, és látszik rajta, hogy nem zavarja mindaz, ami őt éri, kitartóan teszi a dolgát, és az édesanyja is tulajdonképpen büszke rá, azonban egy dolog hibázik, tulajdonképpen fél a nőktől. Fél a nőktől, és nem igazán kezdeményez párkapcsolatot, de van egy lány a faluba, Eszenyi Enikő, Ágika, aki, hogy úgy mondjam, ráfeni a fogát, főleg miután a traktoros vizsgát elvégezte, és hát megerőszakolja Eperjest, aki ez ellen hiába tiltakozik, nem egyszer, hanem többször meglátogatja Eszenyi. Végül is Eperjes rájön, hogy ez egy milyen kellemes dolog, és a végén már fogalmazzunk úgy, hogy abszolút semmiféle ellenkezést nem mutat.
Azt azért hozzá kell tenni, hogy mindezek előtt Józsi édesanyja imádkozik Szűz Máriához, hogy látogassa meg a fiát.
Így igaz, hogy látogassa meg a fiát.
És így mindenki ezt az ilyen isteni csodának véli.
Főleg ő, aki a sötétben csak azt látja, hogy egy pongyolába érkező, Halloweenbe érkező hölgy megy be Józsi szobájának az ablakán, ő ezt már magába csodának tekinti. Az esemény ekkor vesz még egy érdekes fordulatot, ugyanis Józsi teherbe esik. Az érdekesség ugye természetesen az, hogy nem Eszenyi Enikő lesz várandós, hanem maga Eperjes, ami főleg megcsavarja az egész történetet, hiszen egy kiközösített, félig meddig kiközösített embernek még megjelenik egy terhességi állapota is, ami szokatlan, egyértelműen szokatlan, és a faluba újabb viszály szül.
Igazából ezt az elemet, ami igazából az egész filmnek a mozgatórugója, én nem igazán tudtam hova tenni. Gondoltam ilyenre, hogy ez valamilyen szatirikus elem lehet, de végül nem jutottam semmire.
Tulajdonképpen én azt hiszem, hogy maga ez a fordulat azért van benne a filmbe, hogy egy olyan helyzet elé állítsa a falusiakat, amivel abszolút nem tudnak mit kezdeni, és feladja nekik a leckét. Hát erre a leckére sajátos választ is adnak. A falu vezetősége elmegy a megyéhez, a megyei tanácselnökhöz segítséget kérni, hogy vajon mi legyen, elvetessék a gyereket, vagy nevetessék el a gyereket. A pap előtte ezt még csodának véli, és kimondottan büszke arra, hogy végre van egy csoda a faluba, és majd mennyi embert fog ez vonzani,
igen,
és
igen,
híresek lesznek.
Egyből a pénzt látják benne.
Igen, egyből a pénzt látják benne. Aztán a tanácselnök meggyőzi a papot, hogy biztos jó ez a falunak? Biztos kell ez a falunak? Itt a megye részéről, illetve az országos vezetés részéről mindenféle fajta vizsgálat lesz, ebből még akár rosszul is kijöhetnek. Hát a pap ezen elgondolkozik, és végül is enged a tanácselnök akaratának, és egy csellel próbálja Józsit eltántorítani a gyermekvállalástól, méghozzá azzal csellel, hogy ő személyesen az úrral beszélgetett, sőt, még a miseborból jókat is kortyolgattak, sőt, még viccelődtek is egymással, de az úr nem támogatja ezt az ötletet, ezért aztán ő is a gyermek elvételi mellett kardoskodik.
Így van, aztán ugye összeszednek egy küldöttséget a falu vezetőségéből, és elindulnak a megyéhez, ahol utána néznek a hírre, hogy na jönnek a rátútiak, hogy van-e valami info egyáltalán rátótról.
Így van.
Ez az info pedig az volt, hogy 3 évvel ezelőtt kértek egy
utcakövezést,
amire válasz nem érkezett. Mindenki azt hiszi, hogy ebben az ügyben jöttek újra.
Így van, a megyei tanácselnök azt hiszi, hogy az utcakövezés ügyében jöttek, és rövidre szabva, amikor megérkezik a falu küldöttsége, csak annyit mond nekik, hogy kövezzék ki. Ez természetesen a falu küldöttsége arra érti, hogy Józsit kell kikövezni, hiszen az ő ügyében fordultak a tanácselnökhöz, a megyei tanácselnökhöz. A válasszal hazaérnek, és úgy döntenek, hogy meg kell kövezni Józsit. Az újabb fordulat az, hogy a kőbányából kihozza el a követ, hiszen Józsi az egyetlen traktoros a faluba.
Az előbbiekhez még hozzá kell tenni azt is, hogy miközben a megyéhez ment a falu küldöttség, Józsi anyja Rozi is elment, de ő a királyhoz ment, és kapott is egy
választ,
égi jelet, igen. Miközben a szoborhoz fohászkodott.
Igen, levél formájába kapott a parlament épületébe az egyik szent szobortól a király szobrától egy választ, amely válasz érdekes módon a miniszter tanástól, tehát a legfelsőbb tanástól érkezik, és amely támogatja azt, hogy Józsi szülje meg a gyereket. Így aztán a kikövezés mellett döntő helyi tanács a véleményét módosítja, és kimondottan amellett foglalnak állást, hogy ez a falu büszkesége, illetve Józsi fog gyermeket szülni, és nem akarják megkövezni, sőt, nagy csindadrattával és ünnepséggel fogadják.
De közben Józsi már elindult a traktorral a kőbányához, hogy összegyűjtse azt a kőmennyiséget, amivel majd jól megkövezik.
Így igaz.
És közben meg is szüli a gyermeket, ami szerintem egy nagyon érdekes pont, hiszen a megszületett gyermek felbukkanásáig egyetlen egy gyerekszínész nem lehetett látni a film
így
alatt.
Igaz, nagyon.
Mert amikor arról a jelenetről, vagy azt mesélte el a narrátor, aki Józsi volt, hogy milyen gyerekkora volt így kiközösítve, még azt a jelenetet is, az óvodás, az iskolás időszakot is felnőttek játszották el.
Így igaz. Nagyon érdekes megfigyelésén látod, ezt észre se vettem. Ez is egy furcsa fintora a történetnek, hogy még a gyerekek is felnőttek. Egy kicsit egyébként az egész falu lakossága gyerekként viselkedik. Lehet, hogy ennek is betudható az, hogy még a gyermek szerepeket is ők játsszák. Illetve hát Eperjes is felnőttként játssza a gyermek szerepeit, és hát furfangosabbnál furfangosabb dolgokat követnek el ellene a gyermektársai. Nagyon érdekes még, hogy a film bár 1988-ban készült, de mégis fekete-fehér. Ezzel is véleményem szerint rendező a kicsit elmaradott és beszűkült falusiak világát akarja visszaadni, az egyszerűséget akarja hangsúlyozni, és ez kitűnően sikerül is neki.
A film zárásával pedig nem sokára visszajövünk, most egy rövid szünetet tartunk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Itt is vagyunk a folytatásban, és ahogy mondtam, a film zárásáról fogunk beszélni Szabó Kocsis Jánossal.
A film zárása nekem egy kicsit szomorú, mikor már úgy tűnik, hogy minden jóra fordul, és a falu mégiscsak örömmel fogadja Józsit, aki a kőbányából tér vissza. Történik egy szomorú dolog, méghozzá a kőbányában történő rakodás közben Józsi megerőlteti magát, és megszületik a kisfiú, egy nagyon aranyos, népi ruhába öltözött tarisznyás kisfiú, akinek azt tanácsolja Józsi, akit édesanyjának szólít egyébként a kisfiú természetesen, hogy menjen el minél messzebb. Ő látja, hogy ez a falu milyen falu, nem szeretné, hogyha ez a gyermek ott nevelkedne fel. Itt egy kicsit már elszomorodik az ember, mert elválik egy kisgyerek az édes apjától, illetve hát édesanyjától, még akkor is, hogyha ez egy szatíra, egy vígjáték, való engem ez egy kicsit mélyen megérint, és egy picit elszomorít, ugyanakkor meg lehet érteni Eperjesnek az indokait. Visszaérve a faluba a megrakott pótkocsival, amely amelyen természetesen egy rakáskő található, Eperjest nagyon nagy ünneplés csindadratta fogadja, egészen addig, míg ki nem derül, hogy elment a gyerek, elmondása szerint, ezen nagyon begurul a falu és az előjáróság.
Kapura jönnek a kövek.
Kapura jönnek a kövek, igen, és mégiscsak megkövezik. Eperjes sajnos meg is hal a film végén, aztán újra előkerül a kisfia, aki ott szomorkodik fölötte, és hát ez igazán, hogy is mondjam, csak egy elszomorító végjátékot hoz, hiszen látjuk ezt a falut, aki vívódik azon, hogy vajon jó-e nekik egy terhes férfi, egy várandós férfi, aki ugyan Józsi, és már az elejétől fogva ellenérzéseket kelt bennük a neve. Ugyanakkor egy idő után kardoskodnak is mellette, hogy mégis kellene ez a gyerek a falunak, milyen jó lenne. Már úgy néz ki, hogy elfogadják, és rendben lesz minden. Történik Eperjesnek egy döntés, amiben igazat kell, hogy adjunk neki, hiszen egy ilyen falu közössége nem érdemli meg, hogy ott értelmes gyerek nevelkedjen, és a végén a gyerek elmenetelével újra előjön a falusiakból az a harag, ami végnyomon kísérhető a filmben, és hirtelen haragból megkövezik. Tehát ez a falu folyamatosan ingázik a gyermek mellett és a gyermek ellen, és végül is a primitív düh az, amely Eperjes halálát okozza a végén.
Így van, és igazából azt teszi a legszomorúbbá a jelenetet, hogy miután megkövezték Józsit, a falu mégiscsak úgy dönt, hogy mivel a minisztertanástól jött egy levél, hogy gratulálnak, kapnak az alkalmon, mindenki úgy megpróbálkozik legényanyát gyártani egy újat.
Igen.
És ott hagyják a megkövezett Józsit, teljes csönd, a zene is elhal, és csak a kisgyerek beszél az édesanyjával,
igen.
Józsival.
Innen is látszik a falu hírésége, hogy miután megölik Eperjest, azonnal az jut csak eszükbe, hogy ide újabb híresség kell, és mindenki menjen el gyermeket nemzeni, hát ha születik még egy gyermek egy férfitől, mert ha már ez egyszer bejött a faluba, hát ha még egyszer bejön. Ez természetesen önzőségnek és érzéketlenségnek foghatjuk föl, ami valójában az is. Ugyanakkor nem akarom elszomorítani természetesen a nézőket, illetve a kedves hallgatókat, hiszen olyan poénok és olyan helyzetkomikumok egész sora jelenik meg a filmben, amelyekből tulajdonképpen mi csak csipegettünk, és érdemes megnézni. Egyrészt azért, mert az elmúlt rendszerről mutat egy görbetükröt, másrészt azért, mert az emberi butaság még ma is fellelhető elemei vannak benne, harmadrészt azért, mert kitűnő színészi teljesítményekkel és szerepalakításokkal találkozunk. Végül és nem utolsó sorban pedig igenis van mondani valója a filmnek. Mindenféleképpen egy jeles filmalkotás, azt hiszem.
Így van, ahogy mondtad is, hogy több, mint egy politikai szatíra. Nekem pont az jutott eszembe, hogy ez igazából ez a film nem csak politikai szatíra, hanem rólunk is szól.
Így igaz.
Annyiféle butaság van a filmben, így a Béláktól, hogy nem egyen vélheti az ember felfedezni saját magát.
Így igaz.
Persze felnagyítva, mert hogy ez az a műfaja a filmnek, de mégis az emberi butaság, a vágya a teljesítésre, az elfogadásra, ezek mind jelen vannak ma is.
Igen, a félelem a felső vezetéstől, félelem a közvéleménytől, félelem egyáltalán attól, hogy bárki bármilyen ügyben, lásd ugye a Béla elnevezéseket, a Béla keresztneveket, bárki bármilyen apropóból kilógjon a sorból. Sajnos a mai emberben is van egy úgynevezett igazodj viselkedés, és a társadalom gyakran nem is szereti a kilógó embereket. Természetesen azért el kell mondani azt, hogy a rendszerváltás után több teret és lehetőséget kaptak az olyan emberek, akik úgymond kilógtak a sorból, új ötletekkel álltak elő. Remélem, hogy ez a jövőben is így lesz, és ez folytatódni fog, mert ha már egy kicsit hazabeszélhetek, a magyar embernek a kreativitása az egyik legnagyobb értéke. Visszatérve pedig a filmhez, én mindenkinek ajánlanám, DVD-n az interneten utána néztem, nem is egy drágán beszerezhető film, és azt hiszem, hogy a polcon van mindenféleképpen a helye.
Így van, az ajánlóval a következő blokkban jövünk, egyben az utolsó blokkunkkal, most pedig zenét hallgatunk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Elérkeztünk az utolsó blokkunkhoz, méghozzá a film ajánlásához. Én nagyon szeretem ezt a filmet, szerintem az egyik legjobb magyar film. Igazából ide tenném kedvenc magyar filmjeim közé a Kontrollt is, amiről majd nem sokára készítünk is egy adást. Viszont szerintem most láttam negyedszerre a Legényanyát, vagy harmadszorra, és még mindig ugyanúgy könnyesre tudom magamat nevetni rajta, de mégis elgondolkodtat.
Ez így igaz. Talán végvéve a szereplők névsorát, eleve szimpatikus gárda jött össze, akik bizony nem egy vígjátékban, szatirában fordultak meg már a képernyőn, illetve a színházakban. Ahogy az előbb felsoroltam, rögtön itt van Garas Dezső, aki Legényanya, tehát Eperjes Károly édesapját alakítja. Egy részeges alkoholista szerepét játsza, de azt úgy, ahogyan tulajdonképpen, és még egyszer nem akarok megsérteni senkit, de ahogy egy lezülött falusi embertől várjuk, Eperjes hozza magát, ahogy ezt szoktuk mondani. Minden mozzanata, szavai tükrözik azt, amit tőle megszoktunk, és hát tökéletesen alakítja ezt a szerepet. Benne van egy olyan érzelem a szerepbe, illetve a Eperjes Károly alakításába, ami tényleg láthatóan a gyermekhez köti, és egy olyan fajta makacság a terhessége mellett, amit akár egy édesanyától is elvárhatunk.
Így van, Garas Dezső hatalmasat alkotott, mint apa. Szeretné is elfogadni a fiát, de nem is tudja, mert ott van a nyomás rajta a korosztályabeliektől, a többi Bélától. Én azt szerintem Garas Dezsőt először filmben a Kísértet Lublomban láttam, ami pedig 76-os film. A Legényanyához képest 10 éve. Úgyhogy én nagyon, nagyon szeretem is a munkásságát egyébként. Nagyon jól játsza azokat a szerepeket, amiket eddig tőle láttunk.
Pogány Judit az aggódó anya szerepébe rá van szabva. Ahogy kitart a fia mellett és a gyerek mellett, az tulajdonképpen a komikum ellenére irigylésre méltó. Szembeszáll a férjével, szembeszáll a falu vezetésével, mindenkivel szembeszáll tulajdonképpen a gyermek érdekeit nézi, és ő az egyetlen, aki a fia mellett áll végig, az elejétől a végéig, és aki hisz a csodában, és aki ezt tényleg csodának tartja.
Igen, viszont benne is van egy kételj a fiával kapcsolatban, hiszen kétszer is fordul isteni segítségért. Először is, hogy jöjjön meg az esze, a másik pedig az, hogy találjon magának párt az életben.
Igen, ez is igaz. Tovább haladva a sorban meg kell említenünk Kállai Ferencet, aki a tanácselnököt játsza. Kimondottan a tanácselnökök kifigurázását jeleníti meg tökéletesen. Az aggódás, a félelem, az alárendeltségből fakadó megfelelési kényszer, és hát természetesen az irányítás az, amit az ő szerepében megláthatunk. Egyfajta határozottság is természetesen. Ez a félelemből fakad alapvetően, hogy mi lesz velük, hogyha kiderül, hogy az ő falujukban egy férfi esett teherbe. Kivédi Ervin játssza az igazgatót, egyben a tanárt. Ő az, aki gondolkodik. A Béláim gondolkodjunk jelenetekben, ő az, aki köré csoportosulnak az emberek, és ő az, aki röviden, de tömören megszüli az ötletet.
Kivéve ugye egy esetet, méghozzá Józsiét. Ebben az egy esetben volt tanácstalan még ő is. Visszatérve egyébként Kállai Ferenchez, őt egy hatalmas alkotásban, a magyar filmek terén szerintem elengedhetetlen alkotásban játszott, méghozzá a Tanúban főszerepet, ő volt Pelikán elvtárs.
Így igaz.
Csak úgy érdekességképpen, hogyha esetleg valakinek tetszett abban a filmben az alakítása, annak mindenképpen ajánlom a Legényanyát is, hiszen mint faluvezető látszik rajta az a feszültség, ami körülveszi őt ebben a döntésben, hogy szégyenben-e hozza a falut, de közben ő is szeretne valamit kezdeni Józsival.
Így van.
Hiszen kegyetlenségnek gondolja egy bizonyos ponton ő is azt, hogy kikergessék a faluból.
Nem egy szívtelen emberről van szó, mert amikor a retteget felső vezetéstől meghozza Józsi édesanyja a levelet, akkor ő is rögtön vidám lesz és Józsi pártjára kell, sőt, zenekar, falusi ünnepség és egyéb vidámságok jelennek hirtelen meg a vásznon, mint egy hőssé emelve Józsit. Igazándiból az embernek tényleg az az érzése, hogy van szív Kállaiban, viszont van benne egy hirtelen harag is. Tehát benne az emberi jellemnek sok vonását látjuk. Tulajdonképpen ő viszi végig a cselekménynek azt a bizonyos döntnök szerepét, helyi döntnök szerepét, és irányítja a helyi dolgokat. Hát azt hiszem, hogy amit elmondtunk, vagy kedvet csinált a kedves hallgatóknak, vagy felelevenítette azoknak a emlékeit, akik már látták a filmet. Én mind a két hallgatói csoportnak azt javasolnám, hogy nézzék meg újra ezt a filmet. Én is negyedszerre láttam, mint Ábel, de még a jegyzetelés és a fogalmazunk úgy kritikai szemmel történő megtekintés mellett is kitűnő szórakozást jelentett. Hát még akkor, hogyha valaki hátradől és egy kitűnő bő órát szeretne szerezni magának. Még egyszer szeretném kihangsúlyozni, hogy DVD-n megvásárolható, a minősége nagyon jó, egyszerűen érdemes megnézni ezt a filmet.
Én igazából mindegyik korosztálynak tudnám ajánlani, kivéve talán a legkisebbek, hiszen ők egy csomó elemet nem értetnek így a filmből. Amikor először láttam, én 13 éves voltam, és hatalmas nagy örömöt jelentett, amikor osztálytársaimmal megnéztünk, órákat nevettünk még a film után is rajta.
Olyan jellegzetes és meghatározó mondatok hangzanak el, amelyet azóta is szoktunk emlegetni, ugye a paptól, a Béláim az úrban, az igazgatótól, Kibéditől, na akkor gondolkodjunk és be a kocsmába, ugye ezt az ember, amikor elmegy egy görbe estén, akkor kapásból eszébe jut, és csak ennyit mondtunk mi is egymásnak a főiskolán, hogy na akkor gondolkodjunk.
Ez volt a magazinunk első adása, és nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottak, és felevenítették esetleg az emlékeiket a legényanyával kapcsolatban. A következő filmünk nem magyar lesz, ennyit elárulhatok, viszont akit érdekel, tartson velünk a következő adásunkban is.
Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra.
Viszont hallásra.